Tehát akkor folytassuk az ige tanulmányozását Józsué 6. részével, az 1-től a 27. versig a teljes fejezetet olvassuk el. Én a református fordításból olvasom. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy se ki, se be nem mehetett senki. Ekkor ezt mondta az Úr Józsuénak: lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kosszarból készült kürtöt a láda előtt, a 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenest előre. Józsué nun fia tehát hívatta a papokat, és így szólt hozzájuk: vegyétek föl a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 kosszarból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta: vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. És úgy történt, ahogy Józsué megmondta a népnek. A 7 pap, aki a 7 kosszarból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult és fújta a kürtöket, az Úr szövetség ládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek ezt parancsolta Józsué: ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, míg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban. Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Aztán visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig fölvitték az Úr ládáját. A 7 pap, aki a 7 kosszarból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. Második napon is megkerülték egyszer a várost, aztán visszatértek a táborba. Így cselekedtek 6 napon át. Történt pedig a 7. napon, hogy hajnal hasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek: kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terhe alatt ki kell írtani a várost. Az Úré az mindenestül. Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok, el ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstöt és aranyat, meg a réz és vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket, és amikor meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Kardérre hánytak, kiirtottak mindent, ami a városban volt, férfit és nőt, ifjat és öreget, ökröt, juhot és szamarat. A 2 férfinek pedig, akik kémkedtek azon a földön, ezt mondta Józsué: menjetek be annak a parázna nőnek a házába, és hozzátok ki onnan őt és mindenét, ahogyan megesküdtetek neki. Bementek tehát a kémkedő ifjak, és kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit és mindenét. Kihozták egész nemzetségét, és elhelyezték őket Izrael táborán kívül. A várost pedig mindenestül fölperzselték. Csak az ezüstöt és az aranyat, meg a réz és vastárgyakat tették az Úr házának a kincstárába. De a parázna Ráhábot, apja háza népét és mindenét életben hagyta Józsué. letelepedett Izraelben, és ott van mind a mai napig, mert elrejtette a követeket, akiket Jerikóba küldött kémkedni Józsué. Abban az időben mondta ezt az esküt Józsué. Átkozott legyen az Úr előtt az az ember, aki hozzáfog, hogy fölépítse ezt a várost, Jerikót. Elsőszülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa föl kapuit. Az Úr Józsuével volt, és elterjedt a híre az egész országban. Izrael népe ugye eljutott a Kánaán földjére, a múlt alkalommal volt szó arról, hogy száraz lábbal átkeltek a Jordánon, és 40 ezer harcos lépett át a jerikói síkságra, ezt mondja a 4. rész 12. verse. Isten itt ezen a jerikói síkságon megerősítette Józsuét, mint vezetőt, és a 4. rész 14. versében azt olvassuk, épp úgy tisztelték egész életében, mármint Józsuét, mint ahogy Mózest tisztelték. És olyan nagy dolog az Isten országában azt látni, akár Mózes életében, de Dávid vagy más király életében is, vagy proféta életében, akit Isten kent föl és bízott meg valamilyen feladattal, hogy ezeknek az embereknek a tiszteletet nem kellett megdolgozni abból a szempontból, hogy nem volt tiszteletük, és aztán egyszer csak mégis lett valamilyen módon tisztelet a nép között, hanem Isten alapozta ezt meg, és azt gondolom, hogy sok vezető nagyon hálás lenne Istennek, ha az ő életükben ezt a szerepet be tudná tölteni, hogy nem kellene ilyen mértékben megküzdeni a tiszteletért, mint ahogy a mai világban, de a politikai életben több ezer éven keresztül meg kellett küzdeni embereknek. És érdekes, hogy Isten Mózeshez hasonlóan erősítette Józsuét a honfoglalás előtt. Ugye azt mondja neki, hogy oldd le a sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. És ugyanez történt Mózessel is, csak ott égő csipkebokorról volt szó. És számomra az jött le ebből a két történetből, hogy nem a hely volt szent, ugyanezt mondta Isten, hanem azt gondolom, hogy ahol Isten valakivel beszél, az a hely az ő hatalmas volta miatt szenté válik. És úgy gondolom, hogy az Isten beszéde hozzánk, akik megtértünk, valamilyen módon ezzel a beszéddel kell, hogy találkozunk az életünkben, és remélhetőleg többször az életben, amikor Isten valamit mond ami számunkra, ami tőle való, amit tőle értünk meg, és akkor az a hely ilyen értelemben szenté válik, és emlékezetessé a mi számunkra. És akkor megszólítja Isten Józsuét, és nagyon érdekes, hogy vajon Isten hadvezérré képezi ki Józsuét? Nem. Úgy tűnik, hogy az egész hadjárat során Isten a hadvezér, ő a stratéga, és az Izrael ereje, Józsué inkább egy szánysegéd, aki a kapott utasításokat továbbítja a nép felé. Körülbelül ugyanez volt a szerepe Mózesnek is, és amikor ezen túllépett, akkor abból probléma is volt, ugye emiatt nem tudott bemenni Kánaán földjére, és más esetekben is olvasunk, amikor emberek túllépnek azon a hatáskörön, amit Isten ad a számukra, akkor abból milyen rossz következmény származik. Tehát a honfoglalás első ütközetéről beszélünk, ez a döntő hely. A kommentárok azt írják, mi jártunk ott Ágival ezen a helyen, hogy amikor a Jordánon átjöttek, akkor láttak egy magas hegyet a szemközt, és hát itt a mélyben volt Jerikó, ami talán az Úr Jézus születése előtt 7000-rel is talán már lakták, egy nagyon régi település volt, a legerősebb városa a Kánaánnak, és utána következett Ai, amelyik a hegygerincen van, azt mondják a kommentárok, hogy ezzel igazából elválasztották a két részre az országot, az északi és a déli részre, és Isten először a déli részt hódította meg Józsuével, és utána az északi részt. azt látjuk, hogy ezzel se volt gondja Józsuénak, hogy mit kell csinálni, merre menjenek. Érdekes, hogy még arra se volt szüksége Józsuénak, mint Mózesnek, hogy az ő rokonát, azt hiszem sógorát, Hobábot kérte meg, hogy a sivatagban segítsen nekik, hogy ezt nem Isten mondta, hanem Mózesnek volt ez a leleményessége, hogy ha egy helyi ismerettel bíró ember jön velünk, akkor bizonyára jobban eligazodunk ezen a földön, de Józsuénak semmilyen más támasza nincs, ő csak Istennel, Istentől kapja az utasításokat, és ez a történet, hogy így mondjam, példaértékű vitrínbe lehet rakni Izrael életében, mert ez a történet csak pozitívumot tartalmaz. Isten se marasztalja el a népet, Isten szól az ő népéhez, elmondja, mi az ő terve, ezt megérti, elfogadja Józsué, erről is majd szeretnék egy pár szót váltani, és a nép is aképpen tesz szó szerint, amit Isten mond. Ráadásul ott van egy két lépcsős terve Istennek, elmondja, hogy mit kell csinálni, amíg le nem omlik a fal, és az utolsó ugye város körbejárásánál mondja meg Józsué, hogy mit kell csinálni a vagyontárgyakkal. Addig arról szó sem kerül, és mindenben pozitívan áll hozzá Izrael, bár csak így lett volna a történet további részein, de már a második csatánál is már ebből problémák voltak, ugyanott nem a nép, csak egy ember vétkezett, de kihatott az egész népre az ő bűne. Azt olvassuk, hogy a Jerikó városa ugye magára zárta saját népét, seki, sebe, ez a félelemnek a teljes jele volt az ő életükben, még szövetséget se kerestek, hanem magukra zárták a várat, és úgy gondolták, hogy az a vár alkalmas arra, hogy megvédje Izrael seregétől, harcosaitól. Aztán még úgy az is eszembe jutott, hogy Isten elmondja a haditervet Józsuének, hát sok hadvezér örült volna, hogyha valaki előre elmondta volna, hogy mi fog történni. Ugye a második versben azt olvassuk, hogy olyan igeidő szerepel, ezt a kommentárban olvastam, egy olyan profétikus idő, amikor kijelenti Isten, hogy a kezedbe adom, akkor az azt jelenti, hogy már a jövőben adja, és a Károli úgy fordítja, hogy kezedbe adtam. Még meg se tették az első lépést, már tudja a hadvezér, hogy győztünk. Ugye az Úr Jézus szavai jutnak az eszébe az embernek, hogy, vagy hát ahogy az apostol mondja, hogy ami a világot legyőzi, a mi hitünk. Nem a mi ügyességünk, rátermettségünk, hanem az a hit, amivel Istenben kapaszkodunk. A haditerv egészen hihetetlen. Ugye ezt nem lehet haditervnek nevezni, ezt valami kis mesének, történetnek, vagy jópofa történetnek. Gondolja az, aki nem ismeri Isten igéjét, hogy ez lenne a haditerv egy város bevételére, hogy amit állítólag 30 perc alatt körbe lehetett menni, hát ezek szerint nem is volt olyan nagyon nagy az a város. És ugye azt mondja az Isten, hogy hát vonuljanak föl a papok, a harcosok, a papok a ládával, és kürtőjenek, és szépen csináljanak egy kört. Hát hogyha ez tényleg fél óra alatt, egy óra alatt megvolt, akkor ez tényleg nem volt egy komoly terv, vagy nem látszott annak. És úgy gondolom, hogy itt van a titka ennek a Jerikó bevételének, amikor Isten olyat kér, ami az ember szemében egy blödség. Hát hogy fog leomlani egy fal attól, hogy mi ottan sétálunk, kicsit fújják heten a kürtöt, na végén ezt megcsinálják hétszer, és akkor üvöltenek csatazajban, és akkor ez le fog omlani. És erre magyarázatokat olvastam a kommentárba, de én szerintem ezeket nehéz elfogadni, mert Isten az ő teremtő akaratánál fogva a mi logikánk, ismeretünktől függetlenül tud cselekedni. Azt szokták mondani, hogy a csoda Isten országában nem csak abban rejlik, hogy azt nem tudja senki megcsinálni, hanem hogy az az adott pillanatban történik. Ugye ez nagyon érdekes lett volna, hogyha egy fél év múlva omlik le ez a Jerikónak a fala, vagy több héttel később, hanem pont akkor, amikor az Isten mondja. Akkor állt meg a nap az Ajalon völgyében, majd Józsué idejében is, amikor az elhangzik, hogy állj meg nap az Ajalon völgyében. Ez benne a csoda. Nyilván az is csoda, hogy megállt, mert ugye fizikában ez egy kicsit furcsa lenne, hogyha megállna a nap, vagy hát a föld forgása, akkor nem biztos, hogy talpon tudnánk maradni. Nem tudjuk, hogy volt pontosan. De itt megint az a számomra a csodálatos ebben a Jerikó bevételében, hogy embernek ehhez semmi köze nincs. És ugye ezt már említettem, hogy a végső utasításnál mondja a 17. versben Józsué, hogy átok terh alatt ki kell írteni a várost, az Úré az mindenestül. És itten ilyen etikai kérdéseket is felvetnek a kommentárok, és azt a magyarázatot tudják adni, amit úgy gondolom, hogy hív embernek elégséges, hogy nem nekünk kell megmagyarázni, hogy Isten mit miért cselekszik. Ország Gyurka bácsi szokta volt mondani, hogy Istennek mi nem a tanácsosai vagyunk, se nem a kisegítői, ő tudja, mit miért tesz, és ez a felelőssége az övé, és ő is vállalja ezért. Ugye azt mondja, hogy mindenkit el kell pusztítani, csak Ráhábot és az ő teljes családját, aki abba a házba, ami meg volt jelölve vörös fonállal, ugye ez is olyan jelképes az új szövetség emberének, hogy csak az menekül meg, ugye már a egyiptomi kivonulásnál is, ahol a vérnek a jele ott van, itt ez a vörös fonál is ilyen értelemben a vérnek a jele, hogy csak az menekül meg, aki ennek a jel alatt él. Aztán az a kérés és parancsa a nép felé, hogy semmiféle zsákmányhoz nem nyúlhat a nép, minden ezüst, arany, réz és vastárgy az Úr kincstárába kell, hogy kerüljön. Aztán érdekes, ahogy megyünk előre a honfoglalásba, egyre több mindent kap a nép is ezekből a zsákmányokból, de az első, az mint az első zsenge, ebben a harcban is mindenestül az Úré. És akkor a 20. versben olvassuk ugye azt, hogy amikor a harci kiáltás elhangzott a Izrael népétől, akkor leomlottak a falak, és így magyarázza egyik kommentár, hogy egyedül az a vár rész nem omlott le, ahol a Ráháb és az ő családja élt, mert ugye a várfalon volt az ő háza és lakása és a családjának, és az az egyetlen szakasz volt, amelyik nem omlott le, és egyenest be tudtak menni, és a félelem miatt igazából nem is volt ellenállás Jerikó népében. És ugye a 22. versben olvassuk azt, hogy Ráháb és családja megmenekült, és elhelyezték őket Izrael táborán kívül. Kommentárok megjegyzik azt, hogy valószínűleg akkor léphettek be az Izrael táborába, hogyha férfiak körülmetélkedtek, valószínűleg ez így is lehetett, erről nem ír az Isten igéje. Arról olvastunk, hogy mind a mai napig, amikor ez a könyv íródott, ugye benne van ez a család Izrael népe között, és tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a felmenői között szerepel ez a Ráháb. A várost felégették, és a kincseket az Úr házába tették. És ekkor hangzik el a 26. versben egy nagyon kemény mondat, és eskünek fogalmazza a mi fordításunk, a Józsuének az az átka, hogy átkozott legyen az Úr előtt, aki hozzáfog, hogy felépítse ezt a várost, Jerikót, elsőszülöttjére rakja az alapját, és a legkisebb fiára állítsa fel kapuit. Úgy tudjuk a történelem folyamán, hogy háromszor építették újra ezt a várost, és Aháb idejében egy bételi Hiél építette újra, és a 1 Királyok 16:35-ben olvasunk, 34-ben olvasunk erről. Az ő idejében építette újjá Jerikót a bételi Hiél. Elsőszülött fián Abirámon vetette meg annak alapját, és legkisebb fián Zégubon állította fel a kapuját az Úr szava szerint, amelyet megmondatott Józsué a Nun fia által. Nem emlékszem, hogy van-e még Józsuének profétikus mondása, de ez mindenképpen az volt, tehát ő is a profétáknak a körébe is tartozik, mert ez ugye több száz évvel később valósul meg, és szörnyű módon egy elsőszülöttre rakja le ez az király a városnak az alapját, vagy Hiél, és a legkisebb fián állítja föl Zégubon az ő kapuit. És aztán ugye egy ilyen jó hírrel fejeződik be ez a rész, hogy Isten Józsuével volt, és a híre elterjedt egész Kánaánba. Nem olyan rég beszélgettünk erről, és én említettem meg, hogy ugyanez a kifejezés szerepelt József életében, hogy az Úr vele volt. És nem az volt a kérdés, hogy mennyire emelkedett az ő tisztje, vagy nem, csupán, hanem hogy az Isten vele volt. Erről olvasunk Énokkal kapcsolatban, erről olvasunk Noéval kapcsolatban, már nem tudom ki volt a továbbiak, már el is felejtettem, de olyan jó olvasni azt, hogy bizonyos emberekkel Isten vele volt, és ennek az egyik áldása az volt, hogy a híre elterjedt egész Kánaánban, itt most nem azért, mert ő híres emberré akart válni, hanem egy honfoglalás előtt állnak, és ez a győzelem, ez a kezdeti csata, amely ilyen győzedelmesen ért véget, a további csatákra is nagyon nagy hatással volt, főleg az ellenség szemében. És itt egy pár dolgot szeretnék kiemelni, ami talán nekünk is, Izrael népének is a javára van, hogyha azok megtörténnek, ami ebben az ige szakaszban megtörténik. Isten szól a nép vezetőjének, aki nem hitetlenkedik, őneki nincsenek jó tanácsai, mint Mózesnek, Istennel szembe, küldjél mást, van nekem más gondolatom, vagy Ábrahám, alkudozik Istennel, ezek az alkudozások ugye nem öncélúak, hanem a saját családját igyekszik megmenteni, de Józsué nem ez a kategória. Józsué az a kategória, aki pontosan Isten szavának megfelelően adja tovább az üzenetet és a feladatot. Néha azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen egyszerű történet, hogy Isten mond valamit, az a jó, hogyha ezt megfogadja egy vezető vagy egy nép, és akkor ez így is történik, és akkor mintha ez ilyen egyszerű lenne. Valószínűleg nem volt egyszerű, mert ugye egyrészt emberi bizonyítékok vagy biztosítékok nem látszódtak, és ami parancsot kiadott Józsué, azokat betartotta a nép, és minden szó szerint bekövetkezett, de ezt utólag sokkal könnyebb értékelni, és hogy mondjam, jó esően visszatekinteni, mint abban a helyzetben bizonyos dolgokat tenni. Az én életemben nagyon kevés dolog van, amit úgy gondolok, hogy Istennek a engedélyére vagy javaslatára tettem, utólag, miután beigazolódott, úgy gondolom, hogy így van, ha meg nem történt, ha meg valami nem úgy történt, erre nem emlékszem ilyen élesen, akkor talán az ember elbizonytalanodik. Egy olyan eset volt, hogy egy új lakást kellett aláírni a szerződést úgy, hogy még nem adtuk el a régit, de azt mondták, hogy február 5-től az új lakás terhei az önöké, függetlenül attól, hogy el tudták adni, vagy nem, aláírják, vagy nem. És akkor, hát nincs aláírt szerződés, nincs pénz a kezembe, most akkor vagy kölcsön kérek, de abban az időben, 30 évvel ezelőttem nagyon voltak ilyen lehetőségeim, és akkor Isten azt a békességet adta, hogy ezt lépd meg. Utólag ez nagyon szép ez a történet. Előtte nem annyira olyan könnyű ez a történet, de az emberben a békesség ott van, és úgy gondolom, hogy Józsué életében és minden Isten emberének az életében, aki felismeri Isten szavát és annak való engedelmességet, akkor az megtapasztalja ezt a békességet. Eszembe jutott még Gedeon is. Azt mondta neki az angyal, hogy veled van az Úr, ifjú vagy, valami ilyesmit mondott neki. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog. Aztán érdemes látni, vagy jó látni azt, hogy Józsué mennyire bízott az Úrban. Ez a hozzáállásából derült ki, mert Az emberi logikával ez a haditerv nem volt meggyőző, csak a hit szemével lehetett Isten szavának engedelmeskedni. És Izrael is jól vizsgázott, mert hitt Isten szavának, és engedelmeskedett minden részletében. Sokszor látjuk Izrael életében és a királyok életében, hogy csak részben engedelmeskednek Isten szavának, látjuk Saul életében is, már a kezdés is nagyon rossz, nem várja meg Sámuelt, hogy áldozatot mutasson be, ő azt meglépi, utána nem pusztítja ki azt a népet, annak a népnek a királyát, amálikitákat, az állatokat, hanem ő úgy gondolja, hogy megkíméli a királyt, megkíméli a jó állatokat, hogy az jó lesz Istennek, és ez Istennek nem tetszik. És úgy látom, hogy a győzelmes lelki szellemi élet alapjait láthatjuk ebben a történetben. Én három pontban foglaltam magamnak össze, és majd a testvérek ezt kiegészíthetik, talán többel is. Isten tudjon hozzánk szólni. Úgy gondolom, hogy ugyanez elhangzik, hogy a második versben, hogy szól Isten Józsuének, de úgy gondolom, hogy ehhez valamilyen állapot, valamilyen készség kell az ember szívének, és ez igaz Mózesre, Illésre, Ezékielre, vagy bármelyik prófétára, hogy tudjon az Isten szólni. És úgy gondolom, hogy átéljük-e mi is azt, hogy Isten szól az ő igéjén keresztül, tehát hogy mi saját magunk olvassuk, az ige hirdetésen keresztül, vagy egyéb más módon. Mert szólt Isten gyermekeihez Nabukodonozoron keresztül is az Úr. Tehát Isten az eszközökben ilyen értelemben úgy tűnik nem válogat. Bálámon keresztül is szólt Isten igéje. De sok Istennek, hogy így mondjam, első számú szolgáján keresztül is. És úgy föltettem magamnak a kérdést is, hogy az imádságot hallottam Erzsi nénitől, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy szóljon az Úr hozzánk. Én azt a kérdést írtam föl, mikor szólt utoljára? Ugye, ami bibliaolvasásunkkor szeretjük az áhítatos könyveket, én egyszerre kettőt olvasok, de ugye ezek mind nagy segítségek a gondolkodásban, és ezek is lehetnek alkalmasak arra, hogy Isten szóljon, de úgy gondolom, vagy denélkül is kiegészítve, hogy ami Istennel való személyes kapcsolatunkban is tud szólni és akar szólni nekünk olyan dolgot, amit csak nekünk mond el. Nem azért, mert ilyet még senki nem hallott, hanem az ránk vonatkozik. És úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos volt Józsué életében, hogy ő azon a helyen álljon és olyan állapotban, ahogy állt, hogy Isten tudott hozzászólni. A másik gondolat pedig az, hogy bármit mond is az Úr, tudjuk elfogadni, hogy az úgy van jól, még ha nem is értjük a mi értelmünkkel. Mert úgy gondolom, hogy ez a parancs, vagy ez a haditerv olyan haditerv volt, hogy így utólag azt lehet mondani, hogy hát ez egy nagyon jó kis haditerv volt, mert minden beigazolódott. De amikor ez elhangzott, hát gondolom, hogy Józsué egy pillanatra úgy elgondolkodott, hogy most mit szólnak majd ehhez a harcosok. Hát mostan nem gyakorolni kell, hanem egyszerűen csak felvonulni itten és körbejárni a várost. És úgy gondolom, hogy ez a hit vizsgálja vagy próbálja, hogy bizonyos dolgok a számunkra mennyire hihetőek, vagy mennyire reálisak. És én úgy magamat végig gondolva sokszor tényleg olyan reálisan látom, vagy szeretném látni a dolgokat, de vannak dolgok, amiket Isten nem enged, hogy ezt így átlássuk. Egyrészt valahol mindig bejön ez a gondolat az Ézsaiás 55-ből, hogy az én utaim nem a ti utaitok. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Nem azért, mert Isten lenéz bennünket, mert annyira más dimenzió és annyira szent az ő gondolkodása, hogy nem is férünk hozzá. De pont ez a kérdés minden nehézséggel kapcsolatban, ami talán nem egy háborúra emlékeztet, hanem egy súlyos teher a mi életünkbe. Hol van ebben Isten? Fogadjuk el hitben, hogy ez majd jóra fordul? Majd ez megjavul? A társam, a gyerekem, meg fog térni, meggyógyul, kilép ebből a szörnyű állapotból? Ki ad erre nekem ígéretet? És nem biztos, hogy kapunk rá ígéretet, csak reménységet. Vizsgázunk újra és újra, hogy milyen mértékben adunk Isten szavának hitelt. Mit tud segíteni ő a kételjeinkben? Amikor halljuk azt a szörnyű dolgot, ugye, hogy a testvérünknek a fiát meggyilkolták. És nincs jó válasz. Egyetlen egy válasz biztos, hogy tudunk, hogy az Isten jó. És hogy ebben a helyzetben miért jó, azt én meg nem tudom mondani. Azért imádkozom, hogy ez a szülőpár tudjon lelkileg odáig eljutni, hogy az Isten valamilyen oknál fogva ezt megengedte, valamilyen oknál fogva ez így történt, de minden szál Isten kezében van. Én úgy gondolom, teljesen mindegy, hogy Jerikóról van szó, vagy egy gyermek haláláról. A helyzet a mi oldalunkról lehetetlen és elképzelhetetlen. És akkor jön a harmadik kérdés, vagy tanúság, az engedelmesség. Pontosan úgy tenni dolgokat, ahogy felismertük az a szavát. Nem módosítani, nem realizálni, nem besegíteni, ahogy Porcsi Feri bácsi mondta, műkedvelő gondviseléssel besegíteni Isten szavának. Hanem mindent úgy tenni, ahogy ő mondott. Még akkor is, ha az valami szörnyűségnek néz ki. Mindenkit le kell mészárolni. Minden értéket oda kell adni Istennek. Az én szívemben ezek a gondolatok szerepeltek, és az az utolsó kérdés merült föl bennem, hogy hogyan állok az engedelmesség terén. Drága Monti testvéremtől hallottam ezt a mondást, ezt a gondolatot, de máshol is olvastam már, és nagyon igaznak tartom, hogy várok Istentől vezetést, és valamit nem kapok meg, nem látom, és akkor azt a kérdést tette föl. Testvér, az előző felszólításra te engedelmeskedtél? Mert ha nem, addig valószínűleg új megbízást, új feladatkört nem kapsz. És ez azért kérdés, mert hogyha én nem veszem észre, hogy nem vagyok engedelmes, akkor két hibát követek el. Az előző feladatot nem hajtom végre, és a következő feladatot meg se kapom. Tehát ezek a tanulságokat láttam ebben, hogy Isten tudjon hozzánk szólni, vajon olyan állapotban vagyok-e az én Urammal, és keresem a vele való kapcsolatot, amit mond, el tudom-e fogadni, és amit megértettem, hogy nekem tenni kell, abban szó szerint engedelmeskedek-e. Hát adja az Úr, hogy így legyen a mi életünkben, az ő dicsőségére, az ő szolgálatára és az embertársaink hasznára. Amen. Thank you.